Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig Forris György, a Bruxinfo szakértője itt van velünk még mindig. Ezen a héten egy a szokottnál is kissé nagyobb témának az elemzésébe vágunk. Jelesül talán úgy lehetne összefoglalni, hogy az Európai Unió, illetve Oroszország viszonya, főként a mostani szerbiai történések tükrében. Nézzük meg azt, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban, elmúlt évben mit tett, ami az Európai Unió szempontjából is fontos, és mi mozgatja Oroszországot?
Ami az Európai Unió szempontjából fontos, az tulajdonképpen csupa zavaró tényező. Indult a dolog azzal, hogy tavaly nem lehetett megkezdeni az Európai Unió és Oroszország közötti partneri együttműködési megállapodás megújítását célzó tárgyalásokat, mert függőben maradt egy nagyon vitás út. Ez egy kellemetlen zavaró konfliktus volt, amit aztán egyébként körülvel sok más egyéb tényező. Oroszország viselkedése és politikája egyre több ponton konfliktusokat gerjeszt hát fogalmazunk így nyugathoz fűződő kapcsolataiban. Kezdve a tagországokkal, a balti országokban feszültségek támadnak az ottani orosz kisebbségek miatt. Külpolitika elkezd bekeményíteni nagy fajsúlyú tagországok felé, mint például Nagy-Britannia. Nagy-Britanniával az utóbbi hónapokban látványosan megromlott a viszony. Ez a konfliktus láncolat vezetett el odáig, amely az utóbbi hetekben kulminálódott, hogy Oroszország kitiltotta az orosz város Borovik és Kanszél képviseleteit. Teljesen lehűlt az EU-orosz kapcsolat. Tágabb összefüggésben nagyon elmérgesedett az orosz-amerikai viszony. Tulajdonképpen kiújulni látszik egyfajta fegyverkezési verseny veszélye, de minden esetre sokat mondó, hogy a fegyver korlátozási egyezményeket már a felek oda-vissza nem újítják meg, korábbi szerződések lejárnak, kezelni kellene őket, és ezt most már orosz részről visszautasítják. És akkor mindezt egészíti ki azt, hogy mindeközben az orosz tőke a különböző jelentős részben gyakran állami tulajdonnal, résztulajdonnal is rendelkező, vagy legalábbis közismert, nagyon szoros Kreml kapcsolatokkal rendelkező orosz tőke hihetetlen vásárlásokat rendez szerte Európában. A legközismertebb persze a Gazprom, amelyik Európában és Európán kívül is sorban hatalmas felvásárlásokat végez, akár a nigériai befektetésekre gondolunk, akár és persze számunkra elsősorban az itteni gáz és olaj befektetésekre, illetve vásárlásokra, de emellett más tőkefaktorok is mozognak. Tudjuk, hogy orosz nagybefektetők próbáltak jelentően részesedést szerezni a német távközlésben, az olasz légi közlekedésben.
Mi az oroszoknak a terve? Nyilvánvalóan ez egy tudatos építkezés, illetve ez egy tudatos stratégia, hogy az Európai Unióban valami fajta erősebb pozíciót harcoljanak ki.
Nem is annyira az Európai Unióban, ők sokat a horizontban gondolkodnak. Volt először egy kacérkodás az Európai Unió és Oroszország között. A 90-es évek közepén Jeltsin még részt vett az Európai Unió csúcs találkozóján, és aláírták az EU-orosz partnerség együttműködési megállapodást. Szinte néhány nap eltéréssel Oroszország a NATO-val is aláírta a békepartner együttműködést. Ugye a 90-es években tulajdonképpen Oroszország rendkívül meggyengült. Az energia akkor még nem számított úgy stratégiai fegyvernek, gazdasági értelemben, mint napjainkban. Az atomfegyverek arzenálja viszont egy geopolitikai értelemben vett konfliktmentes időszakban végképp elveszette a jelentőségét. Tehát volt egy európai nyugati nyitás, mert Jeltsin úgy érezte, hogy tulajdonképpen az általa elkezdett demokratikusnak címkézett, és sok szempontból valóban azon az úton elinduló váltás, ami egyúttal egy piacgazdasági váltás is akart lenni, az részben a nyugatabban együttműködésen alapult. Amikor Putyin színre lépett, akkor ő ezt másképp olvasta. Először is tagadhatatlan, hogy éppen azért, mert oroszok gyengültek, sok helyen nemzetközi megítéltségben is. Hát hogy tetszik, akkor megszégyenültek, de legalábbis hátrányba kerültek, és éppen nem volt orosz szempontból emészhető. Putyin célja az volt, hogy rendezze a politikai gazdasági káosz bármi áron, hogyha ez a demokratikus intézmények, mechanizmusok szabadsági korlátozásával történik, akkor úgy. Közben egekig szöktek az energiaárak, az olajárak, és elkezdett dőlni a pénz, és most már volt miből finanszírozni is azt, ami belül például a felső közvélemény számára egyfajta megfizetett jólétet jelentett. Amin a Putyin nevével fémjelzett mai orosz rendszer, mai orosz politikai vezetés dolgozik, az tulajdonképpen elhárítani minden olyan tényezőt, ami gyengített Oroszországot, és számukra itt van Szerbiával és Koszovóval a gond, mert hogyha az megtörténhet, hogy Szerbiából kiválik egy tartomány úgy, hogy ahhoz az anyaország Szerbia nem járul hozzá, az Oroszország számára halálos precedens, hiszen ő is bőven rendelkezik olyan más nemzetiségű tartományokkal, akik szeretnének elválni tőle, de ő nem akarja.
Moszkva nagyhatalmi lépései, illetve törekvései ellen az Európai Uniónak milyen eszközei vannak? Mindazon tényezőknek a figyelembe vételével, hogy nyilvánvalóan valamiképp fenntartsa a jó viszonyt, illetve hát az elfogadható viszonyt Oroszországgal.
Európai Uniónak szintén megvan a maga forgatókönyv, akár a következő évekre, évtizedekre szólóan is. Európai Unió az nagyon szívosan ragaszkodik a maga alapjai, ami alapvetően egy átlátható piacgazdasági rendszert jelent, és egy jogállamiságon alapuló demokratikus rendszert jelent. Az EU érdek az, hogy a szomszédsága mindenhol hasonlóképpen demokratikus és piacgazdaságon alapuló legyen. Oroszország nyilván soha nem fogja fölvenni, nem is akarja, de a 90-es években pont az volt a biztató, hogy láttak, az együttműködési szerződésekkel elő tudta segíteni, megpróbálta elősegíteni, hogy ott is valóban megkövesedjenek, meggyökeresedjenek a demokratikus piacgazdasági viszonyok. A Putyin rendszerrel ma tulajdonképpen a legnagyobb baj nem az, hogy az orosz nyomul, és az orosz politika, az orosz külpolitika pozíciókat és befolyás tevekedést keres, mert minden demokratikus ország is ezt csinálja. A baj az, hogy ők egyre kevésbé demokratikusak.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Heti váltó rovatunkban ezen a héten egy évfordulóval foglalkozunk, Szatmári Zitával, a Bruxinfo szakértőjével, a pont 20 éve elfogadott úgynevezett Delors 1-es csomagról beszélgetünk, ami ugye az uniós költségvetés 20 évvel ezelőtti megreformálását jelenti tulajdonképpen, a névadója pedig az Európai Bizottság legendás elnöke Jacques Delors. Mi a hasonlóság a 20 évvel ezelőtti költségvetési reform és a mostani között, hiszen ez most is napirenden van az Unióban, hogy a 7 éve költségvetést meg kell változtatni?
A Delors 1-es csomag, ez egy költségvetési reform volt, ami a 80-as évek második felében nélkülözhetetlenné vált. A 80-as évek második felében az európai gazdasági növekedés az megfelelő szintű volt, de még így is elmaradt az Egyesült Államoktól vagy Japántól, és ennek érdekében és a jelentős mezőgazdasági kiadások miatt meg kellett változtatni az akkori uniós költségvetést. Ez azt jelentette, hogy a mezőgazdasági kiadásokat ellenőrizni kellett és csökkenteni, újabb bevételi forrásokat kellett megteremteni, mert az akkori vámok, lefölözések és áfa bevételek már nem voltak elégségesek, és ezek létrehoztak egy negyedik forrást, ami ugye a nemzeti összterméken alapul, és ezen kívül pedig az uniós közös politikákra megfelelő forrás kellett találni, tehát például sokkal több pénzt szántak a strukturális alapokra és a kutatás fejlesztésre. Tehát a Delors 1-es csomag az akkori viszonyoknak megfelelően a költségvetés struktúráját rendezte át.
Az uniós költségvetés rendszerét azóta már többször módosították, ezt nyilvánvalóan indokolta azt is, hogy folyamatosan növekedett az uniós tagállamoknak a száma. Mennyiben hasonlít egyáltalán a most működő rendszer ahhoz a rendszerhez? Alapjaiban azért ugyanaz?
Eddig már 4 középtávú pénzügyi perspektíva volt. Itt a 1988-ban a Delors tervvel kezdődött az az első, amikor több évre terveznek. A területek közötti arányok természetesen eltérnek folyamatosan, egyre nagyobb teret hódít a strukturális alapok és a kohéziós alapokra fordított kiadások, de nagyon fontos igazából most is az, hogy az Európai Uniónak bevételi forrásra van szüksége a közös politikák finanszírozására, és éppen ezért most 2008-ban, 2009-ben el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy milyen általános alapelvek mentén lehet a jövőben ezt a költségvetést megreformálni.
Mik ezek az elvek, tehát mi alapján tervezik most megváltoztatni és felülvizsgálni a rendszert?
Amikor megalkották a 2007-2013-as költségvetést, akkor azt mondták, hogy ez egy kényszer helyzet, de egy átfogó reformra van szükség. És most igazából még van idő arra, hogy az általános alapelvekről megállapodjanak a tagállamok. Mert ugye minél közelebb van a 2013-as dátum, vagy a 2014-es új költségvetési periódus kezdete, annál erősebbek lesznek a nemzeti érdekek, és annál nehezebb lesz megállapodni arról, hogy milyen legyen az uniós költségvetés struktúrája. Például olyan elképzelések születtek az uniós reformmal kapcsolatban, hogy a szakpolitikai kihívásokhoz megfelelő eszközökre van szükség, új eszközökre, esetleg új adónemekre is, tehát itt különböző források bevezetése lehetséges. Nagyon sokan elvetik a közös EU-adót, de például az egységesített környezetvédelmi adót nem vetik el, az országok többsége nem veti el, tehát ez lehetséges, hogy később bevételi forrás meg fog jelenni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 70. adását hallották. A korábbi műsorokat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorral jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Nagy Tamás. Viszonthallásra!